Még mindig közelebb a matematikához a mikrofonnál Olá Andrea, témánk pedig részben a gyorsulás alapú nyomkövetés az űrben, hiszen vendégem Kornyik Miklós tervezte, és a NASA-val együttműködve készítette elő azt a kísérletet, amelyet a tervek szerint Kapu Tibor magyar űrhajós végez majd el. Ez a kutatás a Rényi Matematikai Kutatóintézet és a Hunor magyar űrhajós program közös projektje. Az adás második felében beszélünk majd arról, milyen fázisban van az űrdrónnal kapcsolatos tervek Kornyik Miklósnak, sőt az is kiderül, hogy számára mi lenne a leghasznosabb eszköz mondjuk 10 év múlva ahhoz, hogy elképesztő ötleteit megvalósíthassa. Folytatom tehát az interjút. Muszáj arról beszélnünk, hogy ezek mióta foglalkoztatják Önt ezek a témák, tehát matematikusként hogy került kapcsolatba az űrkutatással, meg az űreszközök kigondolásával, és ugye mi már korábban beszéltünk, és mondta, hogy már 20 évvel ezelőtt is volt, ami ugyan ebbe az irányba mutatott, és annak is volt komoly publicitása, nem?
Igen, ez a Student Parabolic Flight Campaign volt, a 2006-os Student Parabolic Flight Campaign, ahova beneveztünk, egy hunoros pályázótársam is benne volt a csapatban. Ezt az ESA szervezi főként, ez egy ilyen parabolarepüléses kampány, ahol a lényeg az, hogy van nekik egy Airbusuk, amit átalakítottak, kiszedték, kibelezték lényegében, és kibélelték, úgymond, szivacsal, és igazából ezt használják ilyen súlytalansági kísérletek elvégzésére, vagy tesztelésére. Ugye a probléma az, hogy ez a súlytalansági állapot, ugye, hogy a repülő ilyen parabola pályákon repül, kb. 20 másodpercig tart. Úgyhogy nyilván hosszabb kísérleteket nem lehet elvégezni, például egy kristálynövesztés, vagy egy akármilyen, aminek több időre van szüksége, azt itt nem lehet elvégezni. Szóval ez a kísérlet, és hát ez a kampány, ennek ugye több része is van, van a student része, amit egyetemi hallgatóknak hirdetnek meg, és van egy simán egy Parabolic Flight Campaign, amit pedig egyetemi kutatóknak, kutatóintézetek kutatóinak hirdetnek meg. A lényeg az ugyanaz, igazából egy parabola pályán repül az Airbus, nem egymás után 20-szor, és akkor ott lehet ilyen súlytalanságot igénylő kísérleteket végrehajtani. Tehát a mi kísérletünk az egy ilyen fémhabolvasztásos kísérlet volt.
Fémhab olvasztásos kísérlet, ebben a fémhab majd magyarázatra szorul szerintem.
Hát alumínium fémhabok, olvasztott alumínium fémhabok kapilláris jelenségének vizsgálata volt lényegében. A fémhabról annyit kell tudni, hogy igazából úgy kell gondolni, mint egy kenyérre, vagy egy szivacsra, ami fémből van, és ezeknek az elkészítési módja, azóta már valószínűleg nagyon sokat fejlett az iparág, én nem annyira követtem, nem tudom, hogy pontosan milyen új modern technológiák vannak, de annak idején ez kétféle módon készült, az ember megolvasztja az adott fémet, ami esetünkben alumínium volt, és vagy belebugykoltat levegőt, vagy valamilyen olyan anyaggal szórja meg, úgymond előzetesen a fémet, ami hőhatására elbomlik és gázt termel, ugye így készül a fémmal. És ugye miért van szükség súlytalanságra? Ugye itt az, mint ahogy mindig, itt a gravitáció nem segíti ezeknek a fémhaboknak a szerkezet fejlődését, mert az olvadt fém a buborék falakon lefolyik a fém olvadék aljára, és ezáltal gyengíti a fémhabnak a szerkezetét. És ugye az volt a koncepció, vagy hipotézis, hogy a súlytalanságban ez nem történik meg, vagy nem így történik meg, és ott nincsen gravitáció, és akkor a cellafalakban több anyag marad, és ezáltal erősebb lesz a fém. Ezeket a fémhabokat az építőiparban, meg autóiparban manapság használják, úgyhogy ez volt a kísérletnek a célja.
Engem nagyon érdekel, hogy matematikusként hogyan fordul valaki az űrkutatás felé, vagy honnan jön ez az indítatás, azért ez nem annyira szokványos. Szóval, hogy ez honnan ered, ez az érdeklődés?
Hogyha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor talán egy része ennek abból is fakad, hogy szeretem a sci-fi filmeket, könyveket, és ahogy ez a földön túli érdeklődés, ez valahogy mindig jelen volt az életemben, kisebb, nagyobb intenzitással, úgymond, szóval nem, azt nem mondanám magamról, hogy egy ilyen űrfanatikus lennék, de mindesetre mindig is érdekelt az űrkutatás. De ugye az is a baj, hogy elég sok minden érdekel, ami a tudomány, ugye a mikrobiológia iránt is sokat érdeklődtem, én vegyész akartam lenni még általános végén, csak aztán gimnáziumban valahogy lelohadt a lelkesedésem, de mai napig amúgy szeretem a vegyészetet is.
De van konkrétan olyan terület, ami izgalmas?
A vegyészetben is rengeteg izgalmas probléma van, feladat van.
Mond egyet.
Hát például az íg is maga, annak a modellezése, ugye van kolléganőm az ELT-n, aki ezzel foglalkozik, ennek a matematikai oldalával foglalkozik, és rengeteget szimulálnak. Szóval ez is egy matematikai komoly feladat, hogy milyen anyagok, hogyan égnek. Tehát itt nyilván így is úgy kell gondolni, mint valamilyen motor, vagy egyéb turbina, vagy ilyesmiben lezajló égés, tehát nem egy tábortűzre kell gondolni, mert azért az valamennyire ismert, hanem inkább ezeknek az ilyen ipari égetéseknek a kontrollálása, milyen anyagok keletkeznek, mi az egyensúly, miből lesz mi, úgyhogy ez is matematika, ez is egy érdekes feladat. Úgyhogy igen, az űrkutatás mellett is még elég sok minden érdekel. Jó pár évvel kicsit ugye a mérnöki dolgok iránt is jobban elkezdtem érdeklődni. Hobbiból szoktam ilyen mikroelektronikai eszközökkel játszadozni, úgymond a magam szintjén, szóval azért ne gondolja senki, hogy elektromérnök lennék, de mindesetre érdekel, és igazából ez az alkotás öröme az, ami sok mindenben megfog, hogy itt van valami új téma, és akkor itt lehet tanulni, ebből lehet alkotni, össze lehet rakni egy kütyüt, ami van egy kamera, és figyel, vagy egy drónt, ami repül, vagy akármi, ez nekem ez egy erős hajtómotor. Igen, lehet kérdezni, hogy miért lettem matematikus, hát azért, mert a matematika mindenben benne van, és alapvetően inkább azt mondanám, hogy a tudomány nyelve a matematika, úgyhogy úgy gondoltam, hogyha én ezt jól megtanulom, akkor kicsit könnyebb dolgom lesz, hogy nem kell azon morfondírozni, hogy most ezt hogy fogalmaznám meg matematikailag, vagy hogyan írnék rá olyan programot, ami ezt megoldja, hanem van, amikkel fordítva, hogy a matekét értem, akkor hozzá kell tanulni a másik részét. Maga a tudomány az egyszerűen érdekel, mindig is érdekelt.
És lehet, hogy ez a sokféle terület, ami izgatja, egyszer csak összeadódik. Tehát az is lehet, hogy valami olyan űreszköz talál ki, amihez nagyon nagy szükség lesz a vegyészetben tanultakra, vagy mérnöki területen, nem?
Én remélem, az ilyen nagyon-nagyon távoli szakterületek összekötése azért azzal vigyázni kell, hogy ne valami obskurus vagy okkult tudományként hasson, de mindesetre az, hogy a kapcsolódási pontok megvannak, a matematika, a mérnöki tudományok, a fizika, stb. Iránt, azt én nagyon szeretem és nagyon élvezem, hogyha azt látom, hogy itt vannak kapcsolódási pontok, vagy esetleg itt valami kicsit újszerű felfogás, vagy újszerű gondolkodásmód az segített egy adott probléma megoldásában. Ez az, ami úgy éltet, ami úgy érdekel matematikán kívül, szóval a matematika iránt is van egy nagyon erős érdeklődésem, ami igazából egyetem alatt alakult ki, de alapvetően az, hogy amit csinálok, az opcionálisan, vagy hát remélhetőleg nem csak opcionálisan, hanem ténylegesen hasznosul valahol, az még nagyobb sikerélmény, úgymond ilyen szempontból.
Igen, jó is, hogy a sikerélményt említi, mert szoktunk itt ebben a műsorban beszélni arról, hogy mi egy matematikus számára a siker, amikor kitalál egy jó problémát, ami tényleg eredeti, senki nem foglalkozott vele, vagy ha azt be tudja bizonyítani, hogy az nyilván még nagyobb siker, vagy egy díj, amit elnyer, vagy egy pályázat, amit megnyer, és akkor a következő évekre biztosítva van az ő munkája, meg egzisztenciális szinten is sok jót hoz. Szóval, hogy ha van egy ilyen kísérlet, tehát hogy például ez, ami most történt, az egy maximális siker. Meg abszolút, nem is tudom, hogy mivel telik az idején a Rényiben. Erről meséljen egy kicsit még.
Az első felére talán azt mondanám, hogy nekem abszolút a probléma megoldás az, ami nagyon nagy sikerélményt tud biztosítani, hogyha van valamilyen probléma. Legyen az általam, vagy mások által kitalált, az nagyjából mindegy, de hogyha azt valahogy meg tudom rágni, és tudok rá mondani valami olyat, ami használható, vagy ami, ha nem is teljesen, de legalább félig, vagy a megoldás irányába mutat, az már egy nagyon jó élmény. Ugye most a Rényiben két irányban is dolgozom, ugye van egy kicsit elméletibb jellegű matematikai kutatás, amivel benne vagyok. Ez lényegében COSIP, pletyka terjedési algoritmusok, ez persze angolul sokkal jobban hangzik, meg nem szerintem ennyire vulgáris értelmek kell venni, hanem gráfokon üzenetterjedéssel foglalkozunk egész pontosan.
Ez milyen meglepő.
Hát alapvetően igen, ez egy elméletibb, de ott is van konkrét alkalmazása annak, amit csinálunk megosztott tanulásban, ugye ez a gépi tanulás, vagy az AI-os területen, ugye, hogyha több rendszer tanítunk, de ugyanarra a feladatra, akkor azokat hogyan szinkronizáljuk. Most az ilyen nagyon dióhéjban fogalmazva, ott is előjöhet ugye annak a kérdés, amivel most ugye foglalkozunk. A másik pedig, hogy a mi labnak is tagja vagyok, ez a mesterséges intelligencia labornak, ott pedig én áram Hát áram, fogyasztás, előrejelzés, kiegyenlítő energia előrejelzés és meteorológiai előrejelzések kombinációjával foglalkozunk, ez olyan ilyen mesterséges intelligencia módszerekkel, főleg neurális hálózatok, de nem csak az. Bármi, ami machine learning alá tartozik, ez most valószínűleg meg fognak kövezni, mert valaki szerint az AI tartozik a machine learning alá, valaki szerint fordítva. Ezeken órákat lehetne vitatkozni, de nálam inkább a machine learning az a gyűjtőfogalom, mert a legtöbb ilyen adatközpontú módszer az tanul adatból valamiből, és igazából egy ilyen gépi tanulásról van szó, mert nem mi tanuljuk meg, hogy mi van az adatban, hanem úgymond a gép. Úgyhogy igen, ebbe a két projektbe is részt veszek, meg hát van mellette ugye a Hunor, ami egy kicsit ilyen off-topic, egy ilyen exotikum, de a matematika ebben is nagyon mélyen benne van, úgyhogy nem az van, hogy valami teljesen, nem tudom, péksütődét csinálok, vagy akármi, hanem ilyen kapcsolódik a témához.
Említette, hogy szerette fiatalon a science fiction, bár most is elég fiatal, de mondjuk akkor egyetemistaként, vagy hogy onnan ered ez az űrkutatás iránti érdeklődés, és itt a műsorban szoktunk előre tekinteni 10 évre, akár, hiszen a matematikus azért nem csak a jelennel foglalkozik, hanem nyilván meghatározza a tudását minden, ami a múltban volt, tehát amit már előtte megoldottak, és van, akinek az eredménye az majd 50 év múlva kerül felhasználásra, vagy 100 év múlva, de nem lehet tudni. Ugye elméleti matematikusoknál előbb beszéltünk, hogy őket nem érdekli, hogy mikor használják azt, amire ő rájött, de biztos, hogy jó lesz valamire később. Tehát azért nézzünk előre egy picit, lehet-e olyan eszköz, lehet-e olyan fejlődési fázis, most technológiai szempontból kérdezem, ami önt nagyon izgatná, tehát amiben úgy érzi, hogy ki tudna teljesedni, vagy milyen jó lenne, hogyha azzal foglalkozhatna majd. Szóval, hogy abban a 10-es listában azok között, az ötletek között van-e valami, ami nagyon előremutató?
Én nem szoktam annyira nagyon előre tervezni, kicsit időnként hagyom, vagy úgymond az élet hasson rám, vagy átfolyjon rajtam az élet. Nyilván ez nem foglalja magába azt, hogy lögdösön is, tehát azt nem szeretem. Mindenesetre az benne van ebben, hogy úgy megpróbálok nyitott lenni sok mindenre, és hát igazából, amit foglalkoztatott ez, főleg az elmúlt hónapokban, hát az űrkutatás kapcsán is nyilván, hogy ugye a mesterséges intelligencia, főleg ezek a nagy nyelvi modellek elterjedésével, hogy manapság már nagyon sok minden sokkal könnyebb lett. Például a programozásban nagyon sokat tud segíteni egy ilyen nyelvi modell, főleg abban, hogy mondom, amit említettem, én sem programozóként végeztem, manapság programozom, de nyilván nem tekintem magam programozónak, de alapvetően rengeteget tud segíteni, és nagyon lerődíti az időt, amiatt az ember megcsinál egy programot, mert nem kell átnyálazni 200 oldal dokumentációt, bújni a Stack Overflow-t, stb., hanem egy ilyen nyelvi modell tud neki segíteni. Persze zsákutcába is tud vinni, amikor éppen halucinál, vagy valami olyat mond, ami teljesen manapság ez ritkább, de régebben azért sokkal átmondott, ami teljesen badasság. De minden esetre abban jó, hogy kicsit hogy a szintaxis meg egy jó irányba mutat, szóval szerintem ilyen szempontból olyan hasznos. És hogy rátérjek a kérdésre, hogy szóval, hogy az űrdrónnal kapcsolatban előjött az, hogy nekem van a fejemben egy ilyen tervvázlat, hogy ó, igen, akkor kedben kéne tervezni valami vázat, akkor mivel lenne meghajtva, akkor kéne ott valami tartály, amit esetleg föl tud pumpálni, akkor azt is, hogy meg kéne tervezni, és közából ehhez szóval valami olyan segítő eszközt, amit most nevezhetünk AI-nak, vagy akárminek, ami ezeket a folyamatokat vagy jobban támogatja. Ugye részben most is már azért elég jól támogatják, de hogy ez még könnyebb legyen, hogyha én kitálok egy valami esőt, akkor nem tudom, ezt egy pár hónap alatt konkrétan meg lehessen valósítani. Nyilván most nem arra gondolok, hogy kitálom, hogy legyen teleportálás, és akkor 2 hónap múlva lesz, hanem abszolút nem ilyen szinten. De olyan szinten megtámogatni ezeket az ötleteket, hogy ne kelljen, nem tudom, 23 céggel leszerződni, és 33 konzultást fizetni, hanem egy kicsit leszűkítve ilyen prototípus szinten lehetne egy kis csoportba, vagy akár egyedül is tervezni egy ilyet. És az nagyon meggyorsítaná az ilyen proof of concept jelű dolgokat, meg nyilván az, hogy nem kell arra várni hónapokat, vagy éveket, hogy legyártsanak egy kis rudat, hanem hogy ez flottabbul menjen.
Ja, tehát hogyha kigondol egy eszközt, hogy ezt minél előbb létre lehessen hozni, és ehhez az AI segítségét venni.
Lényegében igen. Mit tudom, a Swift nyelven nem tudok, vagy mondhatnék akármilyen egzotikus más nyelvet, akkor abban tud segíteni, hogy Nyilván az ember, hogyha már programozott, akkor körülbelül tudja, hogy vannak a struktúrák, körülbelül mit, hogyan kell, van egy elképzelés erről, de a szintaktikát nem feltétlenül ismeri az adott nyelvet. Ez olyan, hogy az ember, nem tudom, elmegy egy másik országba, és ott nem érti az ő nyelvüket, de mert a kommunikán tud, mutogatni tud, tehát van egy közös múlt, egy közös alap, ami ott van, csak ugye az, hogy az ember komolyabban tudjon kommunikálni, akkor már meg kell tanulni a nyelvet. Hát itt is körülbelül ugyanerről van szó. És hogyha nagyobb cégek vannak, akkor ugye ezeknek nagyobb a momentuma is, lassabban reagálnak, szóval hogy ez egy ilyen hosszadalmas folyamat. Nyilván az űrkutatás nem arról szól, hogy havonta jönnek ki új modellek, és akkor azt már azonnal viszik fel az űrállomásra. Jött is van sok olyan eszköz, ami nem tudom, több mint 20 éves, mert ugye nem az van, hogy hát kijött az új telefon, akkor kidobom a másikat, és magamhoz veszem az újat. Ott nem erről van szó. Ott minden egyes kilóért rengeteg pénzt kell fizetni, hogy ez fölmenjen. Most nem csak az ilyen komerciális kilövések értelme, hanem hogyha valamilyen nemzeti programban, vagy a NASA akar fölvinni akármit, az nekik nagyon sokba kerül. Úgyhogy ez egy kicsit lassítja. De miért nem is ezt akartam mondani, inkább azt, hogy ez az alkotási folyamat ne abban akadjon el, hogy várni kell egy csomó mindenkire, akkor ott nekik nem tetszik ez, akkor azt módosítani kell. Az életben persze így van megvilágos. Nincsenek illúzióim, hogy én kigondolkodom, és akkor másnap ott terem az asztalon.
De le lehet
ez nagyon jó lenne, de hogy ilyen kísérleti, vagy prototípus szinten ez gyorsabban, meg könnyebben menjen, én azt nagyon, nagyon támogatnám, hogyha lennének ilyen segédeszközök. Amihez kifűről beszélünk, ezért nem tudom konkrétan definiálni, hogy most mit értek ez alatt, de
hogy mire szolgálna, azt lehet definiálni, hogy mondjuk ez mit segíteni a közlekedést, a kutatást, vagy mit segíteni az űrben egy olyan eszköz, amit ön tervezne?
Például az űrdrónra visszatérve, ugye azt, de akármilyen más eszközre is gondoltunk itt, ugye 3D nyomtató is például része ennek az egész folyamatnak, magának a tervezés, illetve a prototípus gyártás, de azt is ugye az embernek meg kell tanulni használni, és ezzel nem értek. Jó, kedben most már valamire beletanultam, de akkor bele kell tanulni ebbe is, ami persze nagyon jó, de egy ember kevés, én nem tudok mindenhez érteni, egyszerűen kevés az időm, az agyam, minden kevés hozzá, de szeretnék. Viszont, és akkor általában itt ilyen mindig ilyen optimalizás feladatok vannak. Tökre érdekel valami, nagyon mélyen belemegyek, akkor elmegy egy csomó idő, és akkor még nem foglalkoztam ezzel, azzal, amazzal. Úgyhogy én rendszeresen szoktam ebbe a hibába esni sajnos, de minden esetben, hogyha most végigmennünk az űrdiáltási folyamaton, akkor is körülbelül CAD tervezés, 3D nyomtatás, nyilván rendelni kell ilyen olyan mikroelektronikai csipeket innen-onnan, azt nyilván az ember megrendeli az adott gyártótól, és akkor összeszerelés, forrasztás, stb. Ebben a folyamatban amilyen segítő AI, az én azt nagyon támogatnám. Azt, hogy milyen formában, nyilván ez még up to debate, de hogy most én ezt éreztem valahogy, ahogy ezt az űrdrónos dolgot végig gondoltam, hogy hát igen, azért itt van csomó olyan lépés, ami nem triviális, ami alapból sem az, de hogy esetleg ezt lehetne rövidíteni egy kicsit, vagy megsegíteni, megtámogatni.
Egyébként idealista? Nem tudom, hogyha valaki ilyen feltaláló típus, akkor kell a realitásokkal számolni, tehát ön olyan, hogy mindig földön marad, vagy pedig képes elrugaszkodni?
Hát én egy ilyen idealista realista vagyok, hogy
legyen
ez bármit is, szóval szeretek kitalálni új dolgokat, nyilván az alkotás öröme az mindig ott van, de ugyanakkor a megvalósításban mindig igyekszem mindig végigkövetni, hogy ez hogyan van, hogyha bármilyen, akár egy nem tudom, egy szoftveres megoldás, vagy egy akármilyen problémára egy megoldás, mindig igyekszem ott lenni, hogy a megvalósítás az hogyan fog történni. Ez is egy kétélű kard, mert az ember el tud veszni a részletekbe, és akkor már nem látja fától az erdőt. Szóval na, itt a nehéz egyensúlyt tartani a két világ között. Ugye vannak ezek a, nyilván főleg a filmekben, ezek a nagy, tehát úgy ábrázolják az ilyen megálmodó embereket, akik ugye elrugaszkodottak a földtől, és valami nagyot álmodnak, és a megvalósítás már nem igazán érdekli őket, mert és sokan mondják, hogy ezt nem lehet, ez nem lehet, így nem lehet, és rengeteg új találmány jött már úgy létre, hogy azt mondták mérnökök, hogy ezt nem lehet megcsinálni, és mégis megcsinálták. De hát van egy csomó olyan is, ami nem lehet megvalósítani, vagy a közeljövőben nem lehet megvalósítani. Mondjuk a teleportáshoz valahogy ilyennek gondolnám, hogy hiába álmodhatok én teleportálásról, azt a következő 10 éven belül nem tudom elképzelni, hogy megvalósítható lesz. Nyilván kvantumteleportáshoz van, ez egy kicsit más, de ilyen makroszkópikus világban a teleportás az egyelőre még csak science, meg azon is túl, ez még csak wannabe science fiction, úgymond, úgyhogy...
De ez érdekli önt akkor ezek szerint?
Hát abszolút, most csak nyilván ez egy példa, de igen. Hát egy ideális tanak szerintem inkább az a nehéz, hogy a realitáshoz néha sáros, meg mocskos, és hogy ezt megszokni, vagy ezt úgy, hogy ne törje le az ember lelkesedését, hogy falakban meg problémám ütközik, hiszen én most nem arról beszélek, hogy mondjuk a teleport eszköznek, vagy a teleportálónak megvan a fele, és akkor még egy problémát kell megoldani, és meg lesz a teleportálás, hanem arról, hogy az ember nekiindul, és akkor már a nulladik lépésben már 20 különböző problémában meg falba ütközik, amiket meg kell oldani. Hogy néz neki egy ilyen teleportás az elmélete, hogy lehetséges, mit nevezünk annak, szóval sok az ilyen elméleti találmányoknál sokszor az is szóba kerül, hogy pontosan mit csinálna, hogy csinálná, mit értünk azzal, hogy teleport, szóval egy csomó ilyen szemantikai kérdés is előkerülhet, nem mindig, de sokszor előkerül, hogy mit is értünk az alatt. Például a repülésnél sokat, hogy az repülésnek nevezem azt, hogy egy üveget ledobok a földre. Hát repül, körülbelül nem tudom, fél másodpercig, vagy egy tized másodpercig, vagy ezt most repülésnek nevezzük. Hát nem, azt nem nevezzük repülés. Mit nevezünk a repülésnek? És akkor így siklás, az repülés, hát jó, legyen repülés, de ha hajtóműves repülés, ahol nem tudom, több órán keresztül képes az adott gép, vagy az ember, vagy akárki a levegőben maradni, na az már repülés. Szóval, hogy a teleportásnak kb. Ugyanígy lehetne végigmenni, hogy mit értünk az alatt.
És egy idealistának elveszi a kedvét ez a sok
szerintem
akadály.
Igen, legalábbis amikor én idealista üzemmódban vagyok, akkor sokszor ezt szokott visszatartani attól, hogy valami teljesen elvetemű dolgot találja ki. Hát most eléggé lefoglalnak a kutatásaim, meg a projektjeim, úgyhogy nem, most nem a nagy álmodozós üzemmódban vagyok.
Kornyik Miklós volt a vendégem, aki a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa, matematikus, akit egykori science fiction iránti érdeklődése fordította az űrkutatás felé. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Creative Survivor csatornán a Spotify-on. Találkozunk egy hét múlva, Ola Andreát hallották.